Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Kultúrház című irodalmi adásának a hallgatóit. Sós Néveres Rózsa vagyok. Négy hetente jelentkező műsoromban az irodalom és a hit kapcsolatáról esik szó. Ma a Lourdi jelenés napjához, február 11-éhez közeledve arról szólunk, hogyan jelenik meg a zarándoklás, a búcsújárás mély lelki élménye, bővizet fakasztó forrásként, értékeket teremtő, inspiráló erőként irodalmunkban is. A műsorban elhangzó verseket, ahogy eddig is, most is Fazekas Andrea művésznő tolmácsolásában hallják.
Ó Máriák! Besnyőn és Somjóban és Pócson és Celben, Lorettóban, Lourdesban, Fatimában, a Kármelen és Athoson, Guadalupén és Nagasakiban, akiknek arca elé ezrével özönlik az emberiség, és bicskát ránt a csíki legény, hogy az ő zászlója mehessen a körmenet élén. És hadra kell a két spanyol falu népe, hogy az igazi Mária melyiküké. Ó, Máriák! Még ti a tömjén lengő magasában, a fogadalmi táblácskák aranyos koszorúja között megbújva, az ügyetlenkező hajdani mesterszázadok feketítette vonalaiban, megértően mosolyogtok. Ti, fakuló fekete Máriák, tudjátok-e, mik vagytok az emberiségnek? Ti vagytok a dallam, a szín, a szabadság, a ritmus eloldó lebegése, elengedés, magafeledés, az ünnep. Akik azt hiszik, élnek. Élnek, hogy dolgozhassanak, s dolgoznak, hogy élhessenek. Akik tesznek, hogy tegyenek, magot a földbe szem legyen, szemet a gépbe mag legyen, vetés, aratás, aratás, vetés. Akik vannak, de nincsenek. Életük úgy folyik el, sekély és szomorú patak világtalan barlangölén, halálszagú posvány felé. Akiknek ablaka zárt üvegét, ha megrezzenti egy véletlenül arra tévedt tüdővészes napsugár, riadtan szegezik be a megereszkedett táblát, mert reszketnek a piros levegő ismeretlen veszélyeitől. Ezeknek a mostoha gyerekeknek, az alvajáróknak is, halva élőknek. Ó, Máriák! Ó, búcsuk! Processziók, litániák, rózsafüzérek, érmek, skapulárék, zászlók, gyertyák, orgona tömjén, közös ének, közös imádság, egy élet, egy halál, egy Isten, egy anya, egyetlen szépség. Ti vagytok az élet. Az emberi, isteni élet. Ó, igazi Szűz Máriák! Mert bennetek, ó, ügyefogyott Máriácskák, elfátyolozva, elemberesítve, otthonosan, nekünk valóan lakozik közöttünk, örömünknek oka az igazi Mária, akit a művészisten festett a teremtés vásznára öröktől. Emberek örömének, áhítatul az angyaloknak, önnön magának gyönyörűségül, akin az örök atya szeme elmosolyodjék, mint mikor a tökéletes művész a tökéletes műben dédelgető pillantással símogat végig százszor is egy alakot, aminek szépsége még neki is titokzatos. Az igazi, igazi Mária, akinek Krisztus simogató tenyerére letette az Isten mind, ami jót szánt a világnak, hogy hintse, öntse, ontsa ránk a vízözönnél, özönebbel, özönnel, édesanyai szívere szerint az igazi, igazi, igazi Mária, akinek az élő Krisztus ülvén az atyának jobbja felől, szent sebeinek bíborában, amikor nagyon elnehezedik a szíve, teménytelen bűneink láttán, ölébe hajtsa szent fejét, s megengesztelődve ülhessen vissza a mennyei trónra, és irgalommal nézzen újra ránk, most és halálunk óráján. Amen.
Zsík Sándor papköltő, az Igazi Mária című verse a búcsújáró helyek Mária tiszteletének legmélyebb gyökeréig nyúl. A hívő ember a kegyhelyeken, a kegyképekben, a szobrokban, a világ minden táján, az ügyetlenkező hajdani mester századok feketítette vonalaiban, az Isten fiát karjaiban tartó boldog édesanyát, az igazi Máriát tiszteli. A népi vallásosság csodálatos módon érez rá Mária és az emberi nem között fönnálló különleges kapcsolatra. Az emberi lélekbe írt Mária tiszteletének az alapja, hogy Mária mindnyájunk legszeretőbb, legszelídebb édesanyja, akinek ölébe még a megváltó Krisztus is leszáll a mennyei trónról újra és újra, hogy bűneink láttán megvigasztalódjon. A népi képzelet és művészet sokszor olyan környezetbe állítja Máriát, ahol megközelíthető, úgy ábrázolja, hogy életében az ember a sajátjára is ismer. A kegyhelyek kultusztárgyaiban, így elemberesítve, nekünk valón lakozik, közöttünk örömünknek oka, ahogy írja Zsík Sándor. Az égi honba vágyó ember legbiztosabb vezetője is az édesanya, akinek hétfájdalmú élete a hit engedelmességében a boldogság örök példázata. Mária az angyali üdvözlet percétől jelen van az egyház küldetésében, Isten népének a hitvilágosságához vezető útján. Hatása sokféle módon mutatkozik meg. Ilyen az a sok szentély, Besnyőn és Somjóban, és Pócson és Szelben, Lorettóban, Lourdesban, Fatimában, a Kármelen és Átoszon, Guadalupén és Nagasakiban, amelyet az egész világon a századok folyamán a keresztény hit emelt. Ilyenek azok a helyek is, ahol Máriától üzenetet kaptunk, mint Lourdes és Fatima. Ilyenek a búcsúk, processziók, litániák, rózsafüzérek, érmek, skapulárék, zászlók, gyertyák, orgon a tömjén, közös ének, közös imádság. A hit és a Mária tisztelet sajátos földrajza fölöleli mindazokat a helyeket, ahol a hívők egyes zarándok csoportjai keresik az Isten anyjával való találkozást, hogy anyai jelenléte erősítse az ő hitüket is. A Mária kegyhelyekre tartó búcsújárás és zarándoklat a katolikusság egyik legmélyebb élménye. Nem csak a bűnbánat ünnepélyes kifejezése a test imájával, hanem annak a lélektapasztalatnak is a megvallása, hogy Máriával a zarándok, a homo viator religiosus Krisztusig érhet el, a mérhető és a lélek szerinti időben is. A zarándok létnek a búcsújárásban újra és újra megtapasztalt lelki, kegyelmi élményét éli át a zarándok az egyik legismertebb Mária kegyhelyen, a franciaországi Lourdesban. Szeplőtelen boldogasszony Mária, szívünkből Lourdesba száll hozzád szent ima. Lourdi virágszál, hallgass meg minket, zárd a szívedbe, hűséges néped. 18-szor szálltál alá az égből, Bernadettnek titkokat mondtál Istenről. Lourdi virágszál, felénk hajoltál,
nagy jóságodból forrást nyitottál. Lurdi forrás lassú vízze partot mos, sok szenvedő szegény szívnek áldást hoz. Bénák mozdulnak, bajok gyógyulnak, kőkemény szívek sorra lágyulnak. Szeplőtelen boldog asszony, Mária, szívünkből Lurdba száll hozzád szent ima. Bűnös lelkünknek légy menedéke, beteg testünknek légy segítsége. Február 11-én arra emlékezik az Anyaszentegyház, hogy 1858. február 11-én egy addig jóformán ismeretlen délnyugat-franciaországi kisvárosban, Lourdesban csodás esemény történt. Isten egy akkor már róla tudni nem akaró világba elküldte szent anyját, hogy evangéliumi időket idézve az elrejtett sziklabarlangot az igaz hit és megújulás helyévé tegye. Egyenek a legkisebbek közül, a 14 éves szegény leánynak Bernadettnek nyílt meg az ég, és látomásában egy titokzatos szépségű hölgy jelent meg, természet fölötti fénytől övezve, gyönyörű, fehér ruhában. Sarutlan lábait, amelyek egy vadrózsabokor ágait érintették, egy-egy aranyrózsa díszítette, derekát pedig kék öv fonta körül. Fejéről dús fátyol hullott alá. A szűz, imádságra kurcsolt keze hófehér rózsafüzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe. A kislány kérésére elárulta a nevét is. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás, mondta. Egy 1928-ban megjelent könyv így örökíti meg Bernadett látomását. A barlangból aranyszínű felhő áradt ki, majd valamivel ezután egy fiatal, szépséges hölgy lépett elő, oly szép, hogy olyat még sohasem láttam. A nyílásnál a bokor fölött állt meg. Azonnal rám nézett, mosolygott rám és intett, hogy menjek közelebb. Azt sem tudtam, hogy mit csinálok. Kivettem az olvasót a zsebemből, és letérdeltem. A szépséges hölgy helyeslő legintett a fejével, majd ő maga is újja közé vette a jobb karján csüngő olvasót. A rózsafűzér elvégzése után visszament a szikla belsejébe. Vele együtt eltűnt az aranyfelhő is. 16-17 éves leánynak nézett ki. Fehér ruhája van, derekán kék szallaggal övezve, amelynek végei hosszan végigfutnak a ruhán. A fején szintén fehér fátyolt visel, amely alól alig látszik ki egy kicsit a haja. A fátyol hátul leomlik egész a dereka alá. Lábai mezítelenek, de be vannak födve a ruha alsó szélének ráncaitól, kivévén az ujjait, melyek fölött mindkét lábán egy-egy sárga rózsa ragyog. Jobb karján olvasót hord, fehér szemekből, aranyláncra fűzve, amely éppen úgy fénylik, mint az a két rózsa a lábain. A szépséges hölgy, ahogy Bernadett nevezte, magát szeplőtelen fogantatásnak mondta, és a névvel hitelesítette a 4 évvel korábban kimondott dogmát, igazolta a Szentatyát, az egyházat, a katolikus hitet. Július 16-áig összesen 18 alkalommal jelent meg. Imádságot, megtérést, bűnbánattartást kért, és forrást fakasztott, amelynek vizétől csodás gyógyulások történtek. Elsőként 1858. március 1-én. 1882 óta orvosi hivatal vizsgálja ki a gyógyulásokat, amelyeket egy év elteltével ellenőriznek. A csodák természet feletti jellegét 1891-ben 13. Leó pápa hivatalosan is elismerte. A barlangnál történt Mária jelenések és a forrásnál egymást követő gyógyulások a hívő és a hitetlen világot egyaránt megmozgatták. A zarándokok száma 1870-ben 30 ezer, 1958-ban, a centenárium évében 6 millió fő volt. Sok hitetlen is ellátogatott Lourdesba. Ismeretes a francia regényíró, Émile Zola esete, aki 1892-ben tanúja volt egy csodás gyógyulásnak, de Lourdes című regényében úgy alakította át a történetet, hogy hamarosan meghal a kegyhelyen meggyógyult lány. Amikor az egyik katolikus író szemére vetette Zolának, hogy meghamisította a történteket, ezt felelte: én regényíró vagyok, azt teszem hőseimmel, amit akarok. Különben is nem hiszek a csodákban. Még ha minden beteg egy szempillantás alatt meggyógyulna is, akkor se hinnék jobban. Mécs László papköltő Zoláról és az anyagimádó világról így ír Bernadett című versében: a torma férge nem vett észre semmi mást a szép világból, mint a húst, amelyben ás. A marha a kövérfüvet, a vak vakondok a dúsgilisztát, míg az embernyájak a kenyeret és a cirkuszt és a csúnya gondot. Nem látott más Zola, az anyagszahara költője, mint a búzsbogáncsok szamara. A csillagot tornyába húzta csillagászuk, stávcsövével s abban is csak anyagot látott, imádott, s mint a pondró porba mászott. Mélységesen tanulságos Alexis Carrel orvos esete. A Nobel-díjas tudós orvos 1899-ben fedezte föl az érvarrás módját, lyoni hímzőasszonyok segítségével találta meg a szükséges tőket. Megtérése előtti lelki állapotát így jellemezte: a racionalizmus teljesen kielégíti szellememet, de szívem mélyén titkos szenvedés rejtőzik. Úgy érzem, hogy megfulladok a túlságosan szűk körben, amikor oldhatatlan szomjúságot érzek a bizonyosság után. Carrel őszintén kereste az igazságot, és imádkozott a kegyelemért. Kedves szűz, te, aki segítesz a szerencsétleneken, akik alázatosan imádkoznak hozzád, védelmez engem. Még nem látok, még kételkedem, de legfőbb vágyam, minden törekvésem legfőbb célja az, hogy higgyek. És amikor 1903-ban tanúja volt Lourdesban egy 22 éves lány csodás gyógyulásának, megtért. Lourdes zarándoklatáról, élményéről naplójegyzeteiben számol be. A lourdesi csodáról és Bernadett életéről szóló legszebb regény egy német író, Franz Werfel műve. 1940. júniusában feleségével együtt a megszálló németek elől a francia Pireneusok hegyláncai közé rejtőzött, s a gondviselés Lourdesba vezette őket. Itt hallottak először a városkát híressé tevő Mária jelenésekről, s a látnokról, Bernadettről. Werfel megfogadta: ha Isten kivezet ebből a kétségbeesett helyzetből, és megengedi, hogy elérjem Amerika menedéket nyújtó partjait, akkor minden más munkám előtt Bernadett történetét fogom elmondani, amennyire tőlem tellik. Énekét éneklem majd meg, annyira szépen, amennyire csak tudom. Werfel a szabadulások után megtartotta fogadalmát, és 1941. júniusára már el is készült Bernadettről szóló nagyszerű regényével. A mű talán legnagyobb értéke a lélektani hitelessége és az a szeretettől fűtött líraiság, amellyel a jelenés misztériumát, a kislány számára fölfoghatatlan csodát megközelíti. Így ír Werfel: Bernadett elragadtatott lelkében egymás után törnek föl az ébrenlét pillanatai, a kutató, a mérlegelő öntudat apró, tűhegyes szúrásai. Honnan jött vajon a hölgy? A föld mélyéből? Lehetséges, hogy a föld mélyéből valami jó jöjjön ki? A jóságos, az égi, onnan föntről jön, felhőkön és napsugarakon keresztül ereszkedik le, mint ahogy a templomi képeken ábrázolják. De bárki legyen is a fiatal hölgy, bárhonnan is jött mesztelen lábával, akár természetes, akár természet fölötti úton, egy valami örökre érthetetlen marad. Miért választotta ki éppen ezt a mocskos sziklabarlangot, amelyet időnként elönt az áradat, ahová csontokat, köveket mos ki a víz, ahol disznók és kígyók tanyáznak? Éppen azt az zúgot, amelyet mindenki megvet és lenéz. Bernadett soha nem tapasztalt boldogságot érez a jelenés közben, amikor pedig a szép hölgy eltűnik, mintha megszűnne számára minden, s egy másik dimenzióba emelkedne. Egyre csak néz és néz. Többi érzékének élete mind megszűnik. Nem érzi térde alatt az éles köveket, nem érzi a körülötte lengő, fagyos hideget. Meleg, boldog álmosság fogja körül. Milyen jó is nekem. Istenem, milyen jó, mondja. A kislány, amikor fölragyog előtte a látomás, keresztet akar vetni, de nem tudja kezét a homlokához emelni. Bernadett úgy érzi, mintha megfogta volna valaki a kezét, és lassan és ünnepélyesen emelni a homlokához, melléhez, bal és jobb vállához, olyan csodálatos szépségű keresztet rajzolva ki, hogy annak csodájára jártak az emberek. Nem is tudott többé másképp keresztet vetni. Erről volt híres, mint halálig. Bernadett a történések után hamarosan apáca lett. 13 évig volt szerzetes. A regény szerint hatalmas lelki erővel viselte a testi és lelki megpróbáltatásokat. Legnagyobb fájdalmaiban a szépséges hölgy szavai vigasztalták. Nem ígérhetem meg, hogy boldoggá teszem ezen a világon, hanem majd a túlvilágon. És amikor nővértársai azt kérdezik tőle, miért nem kéri maga számára is a csodát, azt felelte: ez lehetetlen, nem nekem fakadt az a forrás. A lenyűgöző regény voltaképp Bernadett 1933-as szentté avatásával zárul. Franz Werfel regényének előszavában így fogalmaz: megmerészeltem írni Bernadett történetét. Jó lehet, nem vagyok katolikus, mert tollammal mindenkor és mindenütt az isteni titkot, az emberi szentséget fogom dicsőíteni, nem hederítve a korra, amely gúnyosan, gyűlölködve és közömbösen fordul el életünknek ezektől a végső értékeitől. A fogadalmi ajándékul megírt regény, a hitvalló irodalom szép darabja, Isten ember szerető jóságának a megvallása. Magyarországon is nagyon hamar elterjedt a lurdi jelenések híre, és igen komoly tisztelete is kifejlődött. Nagyon sok katolikus templomban megjelentek az úgynevezett lurdi barlangok, amelyekben Máriát a jelenéseknek megfelelően rózsafüzérrel ábrázolják, Bernadettet pedig Mária előtt térdelve formázzák. Külön imádságforma is kialakult, az úgynevezett lurdi kilenced, amelyet február 2-án kezdve 9 napon át imádkozunk.
Ezer veszélyben szűz anyám, te vigy meg engemet. Ha látod sírú gyermeket, töröld le könnyemet. Anyám, anyám, ó jó anyám, csak benned bízom.
Szűz Mária eljött Bernadetthez, megtette bizalmasává, anyai szeretetének és fia irgalmas mindenhatóságának munkatársává, hogy a világot helyreállítsa Krisztusban, a megváltás kegyelmeinek új és soha nem tapasztalt kiárasztása révén, írt a 12. Pius pápa. Lourdes titkokat tudó és kinyilatkoztató hely. Csodája valóban a hit csodája, a túlvilág realitásának a bizonyítéka, a megtérés útja. Lourdes a szűzanyának, mint a betegek gyógyítójának lett a szent helye. A beteggyógyulások legtöbbször akkor történnek itt, amikor nyáron minden délután a szentségi körmeneten, tolókocsijukban, ápoló kíséretében a betegek szentségi áldásban részesülnek. Számon tartanak egy megdöbbentő eseményt. Egy hosszú időt Lourdesban töltő beteg utolsó alkalommal vett részt a körmeneten, haza kellett mennie, s a szentségi áldás után nem gyógyult meg. Elkeseredésében utána kiáltott, a kezében az eukarisztiát vívő távozó püspöknek. Megállj, Úr Jézus, megmondalak az édesanyádnak. A püspök visszafordult, újra megáldotta a beteget, aki gyógyultan kelt fel a kocsijából, és alig lehetett kimenteni a csodát látni akaró tolongásból. Persze a legtöbben nem gyógyulnak meg Lourdesban. Egy olasz asszony vakon jött ide, és vakon is ment haza. Mégis egy szobrot állítatott a bazilika melletti sétány egyik fordulójához. Egy a keresztbe kapaszkodó vakember szobrát, ezzel a felirattal. Vakon hitetlenül jöttem, vakon és hívő lélekkel távozom. Tudom, hogy nagyobb dolog visszakapni a hitet, mint a látást. Lourdes szelleme végső soron a lelket gyógyítja. A lourdesi csoda abban áll, ha az ember értelmet adva minden szenvedésének, megpróbáltatásait Krisztus keresztjére emlékezve hordozza itt a földön. Boldog II. János Pál pápa, akinek utolsó apostoli útja is Lourdesba vezetett, 1992-ben elrendelte, hogy a jelenések kezdetének a napja február 11-e legyen a betegek világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét és a kereszt igazságát is, mely a maga teljességében éppen a szenvedésben jelenik meg. A szenvedés történet, a Mysterium Passionis egyike a titkok titkainak. A legteljesebb szenvedés történet a megváltó Krisztusé, akinek halála az életbe vezető kapu. Próbatétele arra tanít minket, hogy a szenvedésből születik az igazi érték, az örök dicsőség. De a szenvedés mindig misztérium. Szent Pál írja a Kolosszeieknek írt levelében: örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Különös, hogy lehetséges örömmel szenvedni, hogy lehet értéket, értelmet találni a szenvedésben. A választ a Makabeusok könyve adja. A szenvedés jutalma a halál után is lehetséges, az örök életben. Hisszük, hogy Krisztus minden emberi szenvedést a sajátjaként él át, velünk szenved az idők végezetéig. A szenvedés a magyar irodalomban is ihletadó témává lesz. Tóth Árpád szavaival: Isten oltó kése, mely új szépségeket is fakaszt. Olyan misztérium, amely legyőzi a pokol kapuit és megnyitja a mennyországét. Babits Mihály mondta Kosztolányi Dezső halálos ágyánál: ne félj, Dide, ne félj a szenvedéstől, valami értelme van ennek. Mikszáth Kálmán szerint a nagy írók a fájdalomnak és a kínszenvedésnek oskolájában válnak óriásokká. Miként rajzolja az a nyomort, aki sohasem nyomorgott? Csak az származik az istenektől, ami a költő szívén át, nem az, ami csak a fülön keresztül jött a tollára, írta. Móri Zsigmond nyilatkozata is tanulságos. Hiányzik bennem a beteg ember gazdag érzés és hangulat változása. Amikor egyszer beteg voltam, nagyon megfigyeltem, milyen fokozott mértékben égett bennem minden érzés és gondolat. Szinte irigyeltem. A tragikus sorsú tüdővészben szenvedő norvég festő Mönch így vallott: nem szeretnék betegség híjával lenni, olyan sokat köszönhetek neki a művészetemben. A Nobel-díjas Roger Martin de Gar is nyomatékosan fejtette ki a véleményét. Az egészség, a boldogság ellenzők a szem előtt. A betegség megvilágosít. Ahhoz, hogy az ember megismerje magát és a többieket, legjobb eszköz a betegség. Idézzük Csé Varga István, irodalomtörténész professzor, Látókör című kötetéből. Simon István a magyar költő Kálvária járását idézi meg, Ballada a szekeresről című versében. A szekeres rossz szekérrel vitte püspökünket, Janus Pannoniust Medvevárába, majd Mezőberény kapujából Petőfit Segesvárra. Aztán alig hogy megitatott, átporoszkált Dunántúra, Abda táján a sarogja, zápjai között elkékült, két lábát hátralógatva, már megint egy új vendég ült, Radnóti Miklós. Szekerével zörögve elvitte őt is örökre. Nagy László Seba Cédruson című martirológiás költeményében megrendítő, katartikus erejű emléket állít a szenvedés egyetemes és magyar mártírjainak. Pilinszky János pedig az emberiség történetét szenvedés történetnek fogja föl, meggyőződése, hogy az Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. A krisztusi passió nem fejeződött be, az emberek ezrei szenvedik el újra és újra. Pilinszky szerint a költő feladata, hogy ennek a jeleit felfogja a világban. Számára ilyen jel volt a háború, a láger és a kommunista diktatúra is. Az egyetlen bizonyosság, hogy a szenvedés örökké való, és értelme egy másik dimenzióban ragyog föl. Latrokként tér és idő keresztjére vagyunk mi verve, emberek. Az emberi élet nem érték a történelemben, írja Pilinszky, ahogy Krisztusé sem volt az. A Verés című versében pedig azt vallja, hogy a szenvedésnek fokozatai vannak, és van olyan szenvedés, amely örömbe csap át, az atya ölelésébe. A szenvedés nem más, mint Isten tüzes vasa, marha bélyeg. Az elbitangolt jószág nélküle nem kerülhetne vissza a gazdához. Pilinszky megtanított bennünket arra is, hogy az emberi sors koordináta rendszerében a cogito mellett jobban figyeljünk a doleo jelentőségére. Jelképszerű pontossággal jelzi Illyés Gyula Doleo ergo sum című verse: minden tagom fáj, tudok már mindenről, mi bennem szúr, mar, kopog. A kén, mint lámpák sora gyúl ki, fájok, vagyok. És hogy mi a testi szenvedés, Pilinszky János egy nagyszerű eszéjében ezt írja: a testi szenvedés tűhegyre szúrja áldozatát. Gyötrelme csúcsán a szenvedő számára valószínűtlen és jelentéstelen díszletté válik a világ, értelme és érzékszervei szinte nem léteznek többé a kén rettenetes egyeduralmában. Múlt és jövő nélkül a puszta kén és a puszta pillanat tengelye körül forog a szerencsétlen. Ugyanez áll a lelki szenvedésre, bármi legyen is a neve. A kínlódó ember menekülne, de nincs hová. A pillanat süketprésének fogja, mint az a fantasztikus mesehős, aki arra ébred, hogy szobájának a falai lassan közelíteni kezdenek egymáshoz. A szenvedésben van valami pokoli elem, valami örökre hihetetlen és elfogadhatatlan. értelmünket és képzeletünket megfosztja mindattól, amiben, ha küszködve is, de egyedül lehetséges megvalósítani önmagunkat. Nem fölülmúlása térnek és időnek, és ez benne az elfogadhatatlan, hanem ezeknek a semmi felé való lefokozása, ellentéte az ihletnek és az elragadtatásnak. És mégis, a szenvedés nem kisebb mestere a léleknek, mint a legtisztább felismerések nyújtotta elragadtatás. Nélküle egykönnyen belefeledkeznénk a múlandó világba, a végső és egyedüli realitásként értékelve azt. De a szenvedésben nagyon nehéz ámítanunk magunkat, nagyon nehéz továbbra is hazug illúziókat táplálnunk a földi élet végső természete felől. Innét a látszólagos ellentmondás is. Holott a szenvedés gyötrelmes szűkösségétől semmi sincs távolabb, mint az öröm tágassága, valójában semmi se egyszerűbb, mint a fájdalomból megérkezni, átcsapni az örömbe. De mindkettőről nagyon nehéz, s valójában lehetetlen kívülről beszélni. Annak ellenére, hogy belülről átélve szenvedés és öröm nyelve, tökéletesen egyértelmű beszéd. Akár felhőkön látlak megjelenni, fölragyogtatva a dicsőségedet, akár a halál kapuján átlépek széned elé, szüntelen egyet kérek, add, Uram, hogy készen legyek. Sebeit szent menedékébe rejtve, segíts, hogy a bűnt, vétket letegyek, és aztán maradjak minden nap ottan, és úgy várjalak téged, megtisztítottan. Add, Uram, hogy készen legyek. Ha este jössz, éjjel vagy virradatkor, mikor pírban égnek a hegyek, ha lépéseid nappal közelegnek, csak egyet kérek, szüntelen csak egyet. Add, Uram, hogy készen legyek.
A fényes napi már
Mária, Jézus Krisztus édesanyja, kérünk virrasz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Kedves hallgatóink, februári adásunk végéhez értünk. A Mária Rádió Kultúrház című műsorának irodalmi rovatát hallották, amelyet Sós Néveres Rózsa szerkesztett. Közreműködött Hazekas Andrea színművésznő. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldást kívánó szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírpercek.